Hát szeretném megköszönni a jelenlévőknek, hogy eljöttek és megtisztelnek azzal, hogy meghallgatják azt az előadást, ami én úgy gondolom, hogy nem csupán minket érint, attól függetlenül, hogy mi foglalkozunk most vele, hanem adom az egész világot. Mert egy olyan kérdéssel kell most foglalkoznunk a múltkori bevezető előadás után, ami sorsdöntő, hiszen a Bibliában Dániel könyve az egyik legjelentősebb prófétai könyv. Van egy örömhírem is, nem kell visszamondani mindazt, amit múltkor én mondtam, tehát az csak egy bevezető alkalom volt, hogy most abból, amit múltkor érzékeltek, hogy milyen hatalmi harcok voltak, milyen borzasztó életkörülmények lehettek akkor is, mi után jött, és mit váltott ki az emberekből. Ebből a történelmi részből most becsöppenünk egy úgymond Dániel könyve szerinti jelenkorba, mármint amikor ő élt, és nagyon sok mindent nem tudok érinteni Dániel könyvéből, pedig mondom, az alapzatokat nyújtja a Bibliában, mindjárt el is mondom, hogy miért. De Dániel könyve azért is nagyon szép könyv, mert a történeti elbeszélései is rendkívüli tanulságokkal szolgálnak, ebből mára 3 fejezetet olvastak el a szorgalmas hallgatók. Nem kérdezem meg, hogy kinek sikerült, majd úgyis bekapcsolódnak az együtt gondolkodásba. Tehát Dániel könyvében nagyon szép történések, események vannak az akkori jelenkorból, de amiért mi ezzel most foglalkozunk, az nem feltétlenül ez a része, amivel lehet gyönyörködni, tanulságokat levonni, nekem is az egyik kedvenc témám, hanem azért is, mert Dániel könyve olyan meghatározó a Bibliában, még ha nem is annyira ismert a mai korban, hogy Jézus számtalanszor utalt rá vissza. Tehát az első sorozat, ami itt elhangzott, ugye, hogy hiteles könyve a Biblia, az Dániel könyvével kapcsolatban még inkább megerősödő tőmondat, mert ha igen, ha hiteles könyv, és Dániel könyvében mindazok a dolgok, amiket most majd felvázolunk, valóban a jelenkorra mutató tendenciák, akkor kötelező vele szóba állnunk. És másrészt, mivel Jézus is sokszor visszautalt rá, akkor ha azt mondjuk, hogy nem igaz, nem akkor íródott, nem biztos, hogy úgy volt, akkor tulajdonképpen Jézus szavait is kihúzzuk magunk alól, illetve Jézuson túl még az apostolok apostola, Pál apostol is az egyik vázlat proféciájában, Tesszalonikai levélben, második levélben, ugyanúgy erre a dánieli profécia sorozatra épít. Aztán Jelenések könyve, ami megint kevésbé ismert ugye az emberek között, Jelenések könyve is a dánieli proféciákra épít. Tehát ilyen kardinális kérdések vannak itt ebben a könyvben, és nem is csigázom tovább a hallgatóságot, csak még egy-két momentum, tehát amiket Jézus visszaidéz és utal Dániel könyvére, amit itt ebben a könyvben találunk meg, a mai témában is, az örökkévalóság, az örökkévalóság országa, és az ítélet kérdése. Hatalmas kérdések? Hát ilyenek hangzanak el többek között ezekben a szakaszokban, de most szeretném elmondani, a múltkor itt fejeztük be, hogy csak hogy egy kicsit visszaemlékeztessem önöket, ma nem fogok tudni a zsidóság történetével foglalkozni, de ez is nagyban bent van Dániel könyvében. Csak ott fejeztük be, hogy ugye elhurcoltattak a babiloni fogságba, és felnövekedett egy nagy hatalom, Babilónia, és annyira jelentőségteljes ez a Babilónia, és annyira fontos megértenünk a mozgatórugót, a kérdések sorozatát, az elhangzottakat, hogy erre a Babilonra, Babilóniára utal vissza nagyon sokszor Jelenések könyve, és beazonosít vele egy aktuális hatalmat, ami most van felnövőben. No, ennyi előzetes elbeszélés után, ahogy elolvashatták Dániel könyve elejét, szépen elmondja és utal rá, mint minden tisztességes proféta, hogy mikor, melyik korban, helyileg hol játszódik, és ugye láthatjuk nagyon röviden összefoglalva, hogy 605-ben Nabukodonozor első déli vonulata közben, amikor ment vissza egyiptomi csatájából. Akkor foglyokat vitt, ez volt az első fogolycsapatok elvitele Babilóniába, és ezek között volt az a 3 héber ifjú, akit név szerint említ Dániel könyve, Sidrák, Misák, Abednégó, és a negyedikként pedig ő maga. királyi származású fiatal emberek voltak, fiatal emberek, még egyszer mondom, egy ilyen terhelt és nehéz háttérrel, amikor nem csupán a családjuktól kellett elszakadniuk, hanem az egész identitásuk oda volt. Most egy picit próbáljunk ebbe azért belegondolni. Tehát az 1000 éves proféciarendszer, a kiválasztottságuk, az őket éltető törvényrendszer, az a templom szerkezete, működése, ígéret földje, amit ott kellett hagyniuk és feldúlták, minden oda volt. És azt se felejtsük el, amit múltkor kiemeltem, hogy elég Istentől eltávolodott módon éltek hitvilágot akkoriban már, és ezért kellett, hogy megtörténjen velük. Ez Istentől kijelentett dolog. De ennyit foglalkoznék magával a zsidósággal, így kerülnek Dánielék ide, és láthatjuk, hogy az akkori király Nabukodonozor az egyik főszereplőnk a mai napon, és az első vázlat profécia, amit majd meg fogunk nézni, az ő nevéhez fűződik. De le kell tisztáznunk, hogy mit jelent, hogy vázlat profécia. Ugye a Bibliában általában kétféle proféciát szoktunk említeni, egy pillanatkép proféciát, ami kettős jelentéssel bír, éppen az akkor ott élő királyról, emberről, eseményről mond el valamit, Zsoltárok könyvében is nagyon sok ilyen van, és előre mutat legtöbbször a messiásra, a messiásnak a jellegzetes vonásaira, tulajdonságaira, halálára, és még sorolhatnám. De ilyen pillanatszerűen villant rá, és azonosítad be. Nagyon-nagyon fontos dolog ez is, az egész apostoli levelek, tanítások mind ezekre a messiás beazonosításokra íródtak. A másik, amiről itt szó van, az a vázlat proféciák sokasága, mert Dániel könyvében tanálunk rögtön 4-et. Ez pedig arról szól, hogy az adott kortól fogva, egészen a végidőig egy egész folyamatot mutat be, és lényegi pontokat emel ki. Ezért még felcsigázottabban várjuk, hogy mi is történik itt Nabukodonozorral, aki tulajdonképpen egy pogány királyként megkapja az első vázlat proféciát Istentől. De érdekes ez a körülmény, mert ahogy olvashatták, álomban kapja meg, és őt nagyon-nagyon bolygatja, de senki nem tudja megfejteni az ő álmát, és ráadásul olyan agyafúrt módon próbálja az udvari háztartását helyzetbe hozni, és megfejtetni, hogy azt sem mondja el, hogy mit álmodott, mert neki annyira fontos ez a kérdés, és most mondjuk úgy, hogy elege van már egy kicsit úgy a tanácsadókból, meg a nagyon nagy bölcsekből, akik körülveszik, jósokból. De annyira nem elégíti őt ki ez a felszínes néhai tudományuk, hogy ezt a kérdést ő nagyon komolyan gondolja, és azt mondja, hogy ha nem tudja megmondani senki, hogy mit álmodott és miről szól, megfejteni, ami még egyszer kiemelem, őt rendkívüli módon foglalkoztatta, akkor oda jut, hogy egyeduralkodóként kivégezteti az egész udvarháztartás 1000 részét, akik ezzel foglalkoznak. Ez mélyen érinti az ottani ifjakat is, hiszen őket beállította az odaérkezésükkor, mint jó képességű fiatal emberek, beállította, és ez teljesen természetes dolog, a babiloni tudomány tanulásába, mondhatnám mai szóval egyetemre járatta a saját területén őket. Azért el kell, hogy mondjuk, hogy rendkívüli fejlett volt az akkori tudomány, akár csillagászatilag, matematikailag, írásrendszerében komoly és okos emberek voltak. De az egész gazdasági, politikai életbe is bele akarta vinni ezeket a tehetséges ifjakat, és hát ők is az udvar háztartásának 1000 részéhez tartoztak, akik veszélyeztetve voltak itt az életükkel kapcsolatban, ha a király győz, illetve ha nem sikerül senkinek megmondani, hogy mit is álmodott, és mi is a megfejtés. És akkor buzgón imádkozik Dániel, nem csak utalok rá, nem olvasok fel, bizonyos részeket fogok majd felolvasni, mert ő tudja, hogy ki az Isten. És ez az egyik nagyon szép vonulata a történetünknek, hogy egy ilyen terhelt időszak után és közben, egy ilyen idegen országban, ahol olyan tudományra bírják rá őket, amit ők nem terveztek kiskorukba, ők nem erre készültek, ők nem akartak babiloni gazdasági, politikai emberek lenni, idegen nyelvet tanulni, tehát egy kényszerített közegben, hátrahagyva az összetört vallásukat, mégis hűen képviselték az Istent, pár fiatalemberről van szó itt jelen pillanatban a királyi udvarban, És Dánielnek tulajdonképpen innentől fogva indul az a feladata, amit szintén nem várt magának, vagy nem gondolt magáról. Ez egy gyönyörű történet, de ebben nem tudok most belemenni. És Dániel az, aki imádkozik az egek istenéhez, mert tudja, hogy ő meg tudja fejteni az álmot, és meg is kapja az álom megfejtését. És ez az első vázlat profécia az, ami számunkra is útmutató, és ez a legfontosabb dolog, amit a mai napon meg kell értenünk ahhoz, hogy a következő két előadást is kellő mélységében tudjuk majd tanulmányozni. Ugyanis Dániel ugye, aki így felel a királynak, hogy van Isten az égben, aki tudtára adta Nabukodonozor királynak, hogy mi lesz az utolsó napokban. Hát itt már leszögezhetjük a dolgot, hogy Isten ad egy álmot egy ókori pogány királynak, és olyan dolgot jelent ki, ami nem csupán neki szól, hanem az utolsó napokra szóló kinyilatkoztatás. Aztán mondja tovább Dániel, neked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelenti a titkokat, megjelentette neked azt, ami lesz. Azért, hogy a megfejtést utára adassék a királynak, és te megérthesd a te szívednek gondolatait. Hihetetlen, ahogy az Isten meg tud világítani egy dolgot, érti ennek a királynak a gondolatmenetét, a gondolatvilágát, és soha nem azért ad jövőbeli kijelentéseket, hogy valaki kérkedjen vele, megmásítsa, bármit kihozzon belőle. Isten, amikor kijelent valamit, konkrétan jelenti ki. Az igaz, hogy ahhoz gondolkodni kell, de vele kell gondolkodni, és értelemre juthat az az ember, aki ezzel foglalkozik, megértsed a te szívednek gondolatait. Visszautalnék megint az elején elhangzottakra, hogy maga Jézus utal Dániel könyvére úgy, a Máté Evangélium a 24. fejezetében, hogy aki olvassa, értsen meg. Tehát Isten értelemre tudja juttatni, de azt is elmondja a királynak a hatalmas kérdést, ami őt foglalkoztatta. És ami miatt nyugtalan volt, azt mondja, hogy afelől, hogy mik lesznek ezután. És hogy mi volt konkrétan a királynak a gondolatmenete, azt abban a válaszban kapjuk meg, ahogy kifejti Dániel az álomban kapott látomást. És elmondja a királynak, hogy te, ó király, egy hatalmas szobrot láttál álmodban. A szobornak a feje aranyból volt, a mellrésze ezüstből volt, a törzse lejjebb bronzból, a lábai pedig vasból, és vas és cserép elegyéből a lábfeje és a lábujjai, és beazonosítja neki, hogy az aranyfej te vagy, ó király. Ez tiszta sor, az ő birodalmával, Babilóniával azonosítja be. Amit majd mi meg szeretnénk érteni ebben a szoborlátomásban, a király kérdéséből, hogy miért pont ezek a birodalmak vannak kiemelve, mert majd láthatjuk, hogy különböző egymás után jövő ókori birodalmak vannak kiemelve, de nekünk hiányérzetünk lehet. Legalábbis minden tisztességesen gondolkodó embernek, mert fölteheti azt a kérdést, hogy miért pont ez a négy birodalom? Hát annyi nagy birodalom volt már csak a mi időnkben is. Most már én is vagyok annyi idős, hogy az én gyerekkoromban is volt itt a közelben egy birodalom, aminek mi is részei voltunk. Hát az miért nincs kiemelve? Vagy most Kína is egy hatalmas birodalom, miért nincs kiemelve? Ezt fogjuk megérteni a mai napon, hogy miért ez a négy birodalom, és a negyedikre nem tudok most nagy hangsúlyt, az lesz a következő előadásunknak a témája, mert arról szól a legtöbbet, de az nincs megnevezve konkrétan, azt kell nekünk majd beazonosítani, nem kitalálni, hanem beazonosítani az alapján, amit Isten mond róla. Tehát elmondja, hogy az aranyfej az te vagy, aztán elmondja, hogy ami utánad jön, azt is beazonosítja, elmagyarázza bőven, hogy egy utána lévő birodalom lesz, sok jellegzetességet mond róla, majd mindjárt ki is térek rá, aztán ugye jön utána a bronz, és a vas és cserép elegye. És az, amit a végén mond a magyarázat után, és mindjárt be is azonosítjuk őket, abból tudjuk meg, hogy mi a lényegi gondolata Nabukodonozornak, és hogy mi az, ami ami miatt ez a négy birodalom vonultatja fel és láttatja meg velünk azt a dolgot, ami az egész történelemben egy nagyon-nagyon fontos kérdésként lezajlik országok vezetése közben. Úgy mondja Dániel, és így fejezi be, hogy azoknak a királyoknak idejében, ami a legutolsó vas és cserébe legye, azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, amely soha meg nem romol, örök lesz, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza, és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Azt szeretem a Szentírásban, hogy a válaszokból mindig ki lehet következtetni, hogy mi volt az alapkérdés. Például, hogyha egy jelentős szereplőt bemutat a Szentírás, és Isten szól hozzá, akkor például így szokott szólni hozzá, hogy ne félj. Hát ebből tudhatjuk, hogy alapjában véve előtte félt az illető, és megnyugtató válasz jön. Miről is van szó itt ebben a gondolatsorban? Mi foglalkoztatja Nabukodonozort? Azt mondja, hogy a birodalma foglalkoztatja. Az ő birodalma, ami, hát mondhatjuk úgy, hogy azért volt nagy kérdés Nabukodonozornak, mert ne felejtsük el, hogy az előtte lévő nagy birodalom Asszíria, amiről múltkor beszéltem, ki emlékszik rá, hogy milyen módon szerezte magának a területek? Mit mondtunk Asszíriáról? Egy erőszakos, kegyetlen uralom volt, ugye a deportálással, a csonkításokkal, a megfélemlítéssel, a propaganda beszédével együtt, ő így szerezte a birodalmát, nem is lehetett túl sokáig fenntartani, mert erőszakkal egy területet el lehet foglalni, de érdemben ott jól működő gazdaságot, kereskedelmet és életet kialakítani nem lehet. Nabukodonozor, majd mindjárt meglátjuk, illetve láttuk volt, és ugye az egyiptomi királyt is visszaszorította, onnantól fogva nem mert területet foglalni a jelenkori fáraó, és Nabukodonozor alapjában véve egy jó király volt. Ő nem erőszakkal szeretett volna uralkodni. De hogy lehet akkor? Nagy kérdés. Hogy lehet a megszerzett területek után egy jól működő birodalmat foglalkoztatni. És úgy, hogy az valóban jól működjön, hogy ott gazdaságilag lehessen kiépíteni, hogy ne legyen olyan zsarnokság, ami miatt lázad a nép. Fontos dolog? Fontos dolog. De ehhez kell valami olyan politikai rendszer, amivel ő nem rendelkezik. Mert hát ő is most lesz először ilyen nagy királyá, és szeretne jó király lenni, de tudja, hogy ahhoz, hogy ne lázadjanak, mert itt hatalmas etnikumok, különböző kultúrák, teljesen más vallási rendszerek kerültek most egy kalap alá, és ezeket az embereket, ezeket a néprétegeket úgy működtetni, hogy ott ne érezze senki azt, hogy neki hiánya van valamiben is, mert akkor nem lesznek elégedetlenek. És egy olyan közös jót kitalálni nekik, amivel a birodalom megáll, akár örökké, már nem azt gondolja magáról, hogy ő fog örökké élni, de az, amit ő kitalál, az, amivel ő jól működtet, az, ami alapján egy történelem jó irányba fordul, és egy birodalom megmarad, azon agyalt Nabukodonozor, hogy lehet ez. Ezért jön a válasz, hogy nem a te gondod, és ne ezen a vonalon indulj el, mert bemutatja a szobor látomásban Isten, hogy maga a történelem az egy lefelé hanyatló tendencia. Sajnos. Ezt nehéz kimondani, de az egész Biblia végig vonultatja, hogy itt a földi történelemben nem lesz egy olyan felemelkedő korszak, aminek alapján örökké lehetne ezt a világot így fenntartani. De szerintem, ha körülnézünk, mi is beláthatjuk, hogy nem lesznek jobbá az emberek, nem lehet őket megnyugtatni, ideig, óráig lehet működtetni, de az erőszakot, a gonoszságot, az önzést és a bűnt nem lehet birodalmi szinten sem megszüntetni, nincs rá recept, nincs rá mód, ez az Isten tudománya egyedül, hogy mikor, hogyan, mit. Így is szól egy részben, hogy ő az, aki dönt királyokat és tesz királyokat. Rajta áll, hogy mikor, hol fordít, De Isten az, aki bele fogja vinni majd az ő segítségével ezt a rohanó léptekbe lefelé tartó történelmünket, bele fogja vinni kézérintése nélkül, ugye így szól a szobor látomás, hogy kézérintése nélkül leszakad a szoborból egy darab, ugye egy kődarab, kő mindig Krisztusnak a jelképe a Bibliában, és az, amikor leszakad, akkor össze fog omolni ez az egész szerkezet, ez az egész történelmünk, és akkor történik meg azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, és ez a birodalom nem fog megromolni, ez a birodalom lesz örök, ez a birodalom nem fog már más népre átszállni, és ez a birodalom lesz, ami úgy fog egy történelemmel igazságos módon jó értelemben leszámolni, hogy ott már nem lehet az Istent szidni. Azt az Istent, aki egyéb iránt egész végig, mindez ideig, amíg ez megtörténik, kifogyhatatlanul és nagy áldozattal munkálkodik minden egyes emberért, hogy ne legyen romlása vége, és elnyerhesse ezt az örök birodalmat. Ez foglalkoztatta Nabukodonozor királyt, és ez az, amit kinyilatkoztatott neki Isten, hogy ajándék, hogy megkaptál egy birodalmat, de rám hallgass, és azt végezd, ami egy vezetőnek a feladata. Feljebb ne gondolkodjál, ne bölcselkedjél feljebb, mint amit lehet. Ami az Isten dolga, azt az Istenre hagyd, ami a te dolgod, arra figyelj. Nabukodonozort meghökkentette a dolog, ő jól értette, hogy miről szól Dánielnek a megfejtése, és fejet hajtott előtte, tudta, hogy igaz, mert ember nem tudja kitalálni, hogy mi foglalkoztat egy másik embert. Kitalálni, hogy mit álmodott sem, az meg, hogy meg is válaszolja, és arra a szíve mélyén húzódó dologra kapjon választ, amit ő gondolt ki, az meg végképp a csodával határos kategória. És Nabukodonozor a megdöbbenésében Dánielt egy olyan helyzetbe hozza, amivel a birodalmának az egyik legfőbb gazdasági és politikai vezető rétegébe kerül, és hát egy újabb szerepkörbe láthatjuk Dániel, de ezt most nem viszem ezt a vonalat tovább. Tehát ha jól megértjük, akkor a kiinduló pontunk az, hogy a király még egyszer egy olyan közjón, egy olyan renden gondolkodott, ami stabilizálni tudja az alátartozó etnikumokat, kultúrákat, vallást, gazdasági téren, minden téren, egy olyan politikai rendszert, aminek kell egy isteni ideológiát találni, mert akkor fogja az a sok vallású, sok kultúrájú ember azt mondani, hogy én is ráismerek erre az Istenre. Az én vallásomban is bent van ez a szegmens, abban az egy közös Istenben, amit itt egybehoztunk. És ez ennek az égisze alatt lehet valamelyest ideig, óráig tömegeket mozgatni, de még egyszer mondom, az nem az Istentől van. Isten egész máshogy gondolkodik erről, és ez a kiinduló pontja ennek a négy birodalomnak, amit itt megjelent, és ez lesz majd a végidőben is egy nagyon fontos kérdés, de ma nem erről fogok beszélni. Azt is elmondja, és itt mutatom a másik nagy birodalmat, ami ő utána jön, ez már a Méd-Perzsa birodalom megjelenti neki, hogy az ezüst mell karok őt jelenti, és most azokat ollóztam össze, ami Dániel könyve 2., 7. és 8. fejezetében van meg. Ez az első három vázlatprofécia, nincs időm és lehetőségem, hogy ezt most kifejtsem önöknek, tessenek el olvasni, ez lesz majd a következő, jó? Tehát a másodikat már elolvasták, aztán a 7. fejezetet, ami már Nabukodonozor unokájának idejében van, és a 8. fejezetet, ami szintén abban az időben adódik. És ez a három vázlatprofécia az időrendben is elég messze esik egymástól. Tehát én összeollóztam, hogy mit mond a második fejezetben. Ugye elmondja, hogy ennek a birodalomnak a melle és karja ezüstből lesz. Aztán a 7. fejezetben, a másik vázlatproféciában, ott állatokhoz hasonlítja, és olyan jellegzetességekkel mutatja meg a birodalmakat, amiről az akkor élők nagyon jól tudtak. Állatok formájában, most ahhoz tudnám hasonlítani, hogy talán már mindenki jártas az internet világában, igaz? még az idősebb korosztály is. Annyira legalábbis, hogy látják, hogy most az emberek nem oda mennek és megveregetik egymás vállát, jó esetben átölelik és mondanak egy-két jó szót, hanem mindenféle figurát küldenek egymásnak, igaz? És ebből a jelbeszédből tudja az egyik ember, hogy most a másik szomorú, nevet valamin, ölelést küld, én nem tudom, miket küldenek, mert ez egy elfogadott rendszer most. Annak az idejében, amikor Dániel erről kinyilatkoztatást kapott, akkor ezek az állatok, ezek ugyanolyan szimbólumok voltak, és ugyanúgy értették a beteljesüléskor is az emberek, mert hatalmakat, szimbólumokat jelenítettek meg, például ott Babilóniában az Istár kapun, ami ugye egy része Németországban van, ott is az oroszlán megjelent, ami Babilóniát szimbolizálta. De erről most a második, ugye az oroszlán az Babilóniát, de a második hatalomról szólok most, mert igazából minket Babilónián túl érdekelnek azok a dolgok, amelyek megtörténtek. Tehát a második, a karja ezüstből a 7. fejezetben így jeleníti meg, hogy a medvéhez hasonló, aki az egyik oldaláról a másikra kelt, és három oldalra volt a szájában a fogai között. Érdekes kép, nem? Én szoktam videókat nézni medvékről, mert érdekel az állatvilág, és mindig megállapítom, hogy nem szeretnék találkozni vele, tehát élőben nyilván. Tehát azért egy medve az egy erős állat. A medve elől elfutni sem lehet, fölmászni sem lehet egy fára, elúszni sem lehet előle, tehát egy hatalmas állat. De mi az, hogy az egyik oldaláról a másikra kelt, és még három oldal borda volt a szájában a fogai között? Ilyen képiesen mutatja meg a Jóisten előre azt, ami szóról szóra beteljesedett, és ugye a harmadik megjelenített dolog is, és mindjárt aztán egybefoglalom, ott pedig a Dániel könyve 8. fejezetében kos, mint állat jelenik meg, amiről elmondja, hogy két szarva volt, ugye a szarv mindig a hatalmak jelképe is, az egyik a másiknál magasabb volt, és a magasabb később növekedett fel, és elkezdett öklelni napnyugat, észak és dél felé. Na, akkor próbáljuk meg megfejteni azt mi így utólag, de nekünk így könnyű dolgunk van egyébként, mert valóban a történelem igazolta, hogy miért is medvéhez hasonló volt, mi ez az oldalborda, mi az, hogy egyik oldaláról a másikra kelt, mi az, hogy két szarva volt, az egyik aztán nagyobb lett, és hogy öklelni kezdett, és még az irányokat is megadja. Akkor kezdeném onnan, hogy ha van önök között olyan, aki szerette régen a történelmet, van ilyen?
Aki szerette a történelmet, az én is biztos.
Jó. Akkor lehet, hogy van olyan önök között, aki nem szerette a történelmet, de kénytelen volt, mert a gyereke tanulta. Tehát valamit muszáj volt oda nézni. Azért ilyen már van köztünk, ugye? Ha más nem ilyenek, hogy Szalamisziusz között, termopülei csata, valahonnan, ugye rémik onnan hátul, borzalom, még kimondani is, meg megjegyezni, az meg szörnyű volt. De most gondoljunk bele, hogy tulajdonképpen mi volt a veszte ennek a birodalomnak, ennek az ezüst mellel jelzett következő birodalomnak, amit be is azonosít, a Médó-Perzsa birodalom, ami váltotta Babilóniát, az lett a veszte, ugye területileg hatalmas, ugye Babilónia körülbelül ekkora rész, ide is lenyúlt, ekkorát, az új babiloni birodalom ekkorát birtokolt magának. Ahhoz képest látjuk, hogy óriásira megnövekedett ugye a Médó-Perzsa birodalom, és az lett a veszte, az az irány, amit itt megmutat, hogy északra is elkezdett területet foglalni, délre is, ugye az egyiptomi rész, mindig az Egyiptomot mindig a déllel azonosítja a Biblia, ott is területet foglalt el, és a legfő, hogy nyugatra. Nyugatra. Tehát kezd áthelyeződni ez a keleti tendencia nyugatra, és ez lett a veszte, mert nyugaton ebben az időben városállamok, és egyik oldaláról a másikra fordult, nem volt elég a területe, pedig Perzsa birodalom nagyon gazdag volt, nagyon nagy kiterjedés, de nem volt elég, és elkezdett piszkálódni ide nyugat felé ezeket a városállamokat, Addig nem tartotta össze semmi. A mai Görögország terület fekszenek, ugye, és ez lett ennek a medvének a veszte, hogy állandóan még szerezni, zsákmányolni akart, azért ez a három oldalborda még lóg ki a szájából, és tulajdonképpen, amikor ez a birodalmi rendszer megtámadja a nyugaton élő városállamokat, akkor hát ők kénytelenek összerendeződni egy sorba, mert máshogy egyénileg nem fognak tudni leküzdeni egy ilyen hatalmas ellenséget, és összefognak, összerendeződnek. Aki őket összerendezte, az Nagy Sándor édesapja volt, Filip, és büszkén visszatámadt, és olyan mértékű hadrendet tudott felállítani, és ezek azok a csaták, a hajós csata itt a földközi tengernek ezen a részen, ugye itt van Termopüle, Szalamisz, és azokkal a királyokkal, akik ezt tették ott, Artaxerxész, Xerxész, Dáriusznak a leszármazottai, a Bibliában olvashatunk róluk, Eszter könyvében rendeleteket adnak ki, és ezek a királyok azok, akik ide jönnek és csatáznak. És mi történik? Belenyúlnak egy olyan rendszerbe, akik nem hagyják magukat, összerendeződnek egy cél érdekében, és elkezdenek visszatámadni, és akkor nő fel Fületnek a fia, Nagy Sándor, és ő egy nagyon tehetség fiatalember volt, és ő az ő szervezése alatt, és ez a harmadik birodalom, az ő szervezése alatt, mivel visszatámad, és nagyon ügyes, és látjuk majd mindjárt a jellemzőket, elfoglalja az egész területet, és még szerez is hozzá, de visszamegyek egy pillanatra, mert adós vagyok egy mondattal. Mit jelent az a dolog, hogy ennek a kosnak két szarva volt, egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett, és az kezdett el öklelni. Ugye két birodalom egyesítéséről van itt szó, a perzsa birodalom nagyon kicsi volt, a méd birodalom sokkal nagyobb volt, és maga mégis a perzsa birodalom kerekedett felül ebben a szövetségben, és lett nagyjá. Ennyire pontosan meghatározza a Szentírás a történéseket és a beteljesedéseket. Nekünk ez érdekes, azoknak, akik akkor éltek, meg iránymutató volt. Mert azért gondoljunk bele, hogy nem ok nélkül adja az Isten ezeket a megjelenítéseket, hanem majd a végén elmondom, hogy miért. Ilyen kijelentéseket ad az Isten a proféciákkal kapcsolatban, hogy azért adja, hogy ne lehessünk becsaphatóak. Azért adja, hogy ne lehessen minket tévelgésbe vinni. Mert a történelem olyan, hogy becsaphatóvá tesznek minket ideák, elképzelések, mozgathatóvá válunk. Le tudjuk tenni a voksunkat valami mellett, és az vesztünkre lehet. Ezek akkor nagyon komoly dolgok lehetnek, hogyha Isten azt mondja, hogy azért adja a proféciákat, hogy ne lehessünk becsaphatóak, és aki abban az időben él, tisztán lásson. Tisztán lásson, és józanul tudjon gondolkodni. De a Médó-Perzsa birodalom után, ahogy el is érkeztünk Nagy Sándorig, itt majd egy picit lehorgonyzunk, jó? Mert az előző birodalomnál, Dáriusznál, akiről szó van itt, meg aztán Círusznál, akit név szerint említ Ézsaiás könyve 2-300 évvel ezelőtt az események előtt, még látunk olyan nyomokat, hogy őket is foglalkoztatja ez az örökké való birodalom. És én szeretném, hogyha nem azért hinnének nekem, mert én most itt mondok nagyokat, és én vagyok ide kiállítva, és muszáj elhinni, amit mondok, hanem szeretném bizonyítani, jó? Mert amikor ez a Darius, ez a méd király volt uralkodó, és ott történik meg nagyon nehéz korszak Dánielnek, hogy a birodalom váltáskor, amikor az egész rendszert leváltják, akkor mégiscsak őt az előző rendszer nyilván akkor már nem szolgált, nem volt politikai, gazdasági vezető, de tisztában volt vele az akkori új uralkodó, hogy Dániel azért nagyon nagy képességű és nagyon nagy tudású valaki, aki hűségesen nem úgy szolgálta ki az előző rendszert, hogy rabszolgaként nyögvenyelősen, hanem az összes képességét arra használta, hogy Istenről dicsőséget téve becsülettel és jól végezze a munkáját, megvesztegethetetlen. Hát mind amit úgy kívánna magának az ember egy ilyen politikust, hogy ne lehessen korruptálni, ne zsebre tegye a pénzt, jól vezesse az alatta lévő tisztségviselőket, igazságtalanságokat ne engedjen meg, becsülettel tegye oda magát. Szóval amit az ember így elképzelne magának politikusnak, na Dániel így működött, és Dáriusz király tudott erről, és ő az ő vezető rétegébe betette. De hát mondjuk meg őszintén, tetszik ez az alattvalóknak, hogyha valaki ilyen becsületes? Hát akkor ők nem tudják a simliüket tovább csinálni, ezért kitalálták, hogy elérik Dáriusznál azt, hogy Dániel legyen eltéve láb alól, majd olyan bölcsen csinálják, hogy ez meg is valósulhasson. És a gonoszságnak sajnos sikerül, mert olyan fifikásak tudnak lenni az emberek, hogy ha másért nem, ezekért a gonosz tervekért egybe szoktak egyesülni. A lényeg az, hogy odáig fajul a dolog, hogy kiad egy rendeletet a király, és Dániel az oroszlánok vermébe kerül. Nagy fordulat történik, csodával határos módon megmenekül, úgyhogy semmi baja nem lesz, sőt, Dáriusz király azokat dobatja be az oroszlánok vermébe, akik ezt a cselt kitervelték, rögtön megeszi őket az oroszlánok hada, és azután egy ilyen gondolatot fogalmaz meg Dáriusz, és kiadja rendeletbe minden népnek, nemzetnek, nyelvnek, ugye, aki az előző birodalomra visszagondolva hatalmas terület, és valóban minden nemzet és nyelv jelen van, kiadja rendeletben, hogy azt mondja, hogy féljék és rettegjék a Dániel istenét, mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa nem romol meg, és uralkodása mindvégig megtart. Beszédes ez a mondat? Honnan ismerős? Nabukodonozor is ezt fogalmazta meg. Az ő kérdésére is ez volt a válasz. Dáriusz is gondolkodott azon, amin Nabukodonozor, és ezért ő a második birodalom nem azért csak, mert a babiloni birodalom után jön, hanem azért, mert nekik ez állandó kérdés volt onnantól fogva, hogy vallásokat egyeztessenek, ideákat vonjanak össze. És amiért megállunk most itt ennél a Nagy Sándori birodalomnál az, hogy neki sikerült ezt megtennie elsőként, csak nagyon rövid volt az élete. Ezért beszél úgy a Szentírása a második fejezetben, a szoborlátomásban, hogy hasa és oldala részből van, de ezért mondja el a hetedik fejezetben, állat hasonlattal, hogy olyan, mint a párduc, akinek szárnyai vannak. Négy madárszárnya van a hátán, négy feje van az állatnak, és hatalom is adatik neki. Tehát valamit be tud teljesíteni. Valamihez lesz ideje, ereje, egy olyan hatalomhoz, amin már az előzőek is agyaltak, úgymond, mert őket is foglalkoztatta, de Nabukodonozort leállította az Isten, és sőt, amikor aztán két év múlva mégsem nyugodott bele, és fölállítatott egy hatalmas aranyszobrot saját magára tekintve, akkor leállította az Isten, és azt mondta, hogy nem. Még most is azt mondom, hogy ezt az örökkévaló birodalmat én fogom létrehozni, ne kívánj magadnak olyat, ami nem a tiéd, és nem te hoztad létre, de mégis belesétál Nabukodonozor a babiloni királya büszkeségbe. Érdekes lenne levetíteni, készítettek animációt, de ha megkeresik a YouTube-on Babilónia animációját, akkor gyönyörűen megmutatja, hogy mekkora fővárost épített magának. A templom a közepén, az volt a főhely, és aztán a részletekig menőleg, hogy micsoda monumentális dolgot hozott létre. De ugye végül is őt még meg tudta állítani a Jóisten, mert elmondta neki azt is, hogy mivel nem hallgattál rám, pedig egy jó király vagy, ezért 7 évig meg fogsz őrülni, és valóban megtörtént vele, és utána már nem volt kérdés számára, hogy visszakozik és hagyja az Istenre az Isten dolgait. De Nagy Sándor az ő hódításaival, amit észbe vett, és amit az előző birodalmak kapizsgálva próbáltak beteljesíteni, meg visszahúzódni, ő nem húzódott vissza. Ő eltökélte, hogy egy közös, hatalmas birodalmat fog úgy felépíteni, hogy vége annak a rendszernek, hogy városállamok vagyunk, ugye ott az ő területén. Ez innentől fogva úgymond felejtős ma is szóhasználattal, hanem egy olyan örök birodalmat fog felépíteni tudatosan, amin a nyelveket, a nézeteket, etnikumokat, kultúrákat és vallást igenis egyesíteni fog, és kitalálja azt a közös közjót, ami által lehet ezt, tehát isteni ideákat egyesített politikai vezetői tekintélyével és alapzatokkal. Annyira tudatos volt, hogy például volt egy babiloniai település, ahova egy időben írások tanúságot tesznek róla, hogy odahívta a különböző nemzetek vezetőit, és közös áldozatokat mutattak be, közösen imádkozva ezért az egységért. És talán a könyvekből emlékeznek önök is, hogy ő volt az, aki igenis keleten rendezett olyan napokat, amikor a különböző nemzetiségű katonái házasodtak a különböző nemzetiségű fiatal lányokkal, hogy így is minél gyorsabban keveredjen a dolog. Ő volt az, aki kezdte megfeleltetni az istenségeket. Ugye a görög sok isten hit az nagyon ismert mindenkinek, de hogy úgy feleltesse meg minden a birodalmában élő nemzetnek, hogy ne legyen nekik túl idegen az, hogy ezek most görög istenek, hanem valahogy el lehessen fogadni. Valami kis szegmenset lehessen találni, amire tényleg rácsodálkozik az az ember, és azt mondja, hogy jaj, hát ez az Zeus nem is áll olyan messze tőlem, hiszen az én istenem is, nem így hívják, de ugyanígy kell áldozni, vagy ugyanezeket kínálja nekem. Miért beszélek én erről ennyit? Azért, mert az Istennek más a vélemény. És az Isten ennek hangot ad, hogy nála ez a vallási szinkretizmus, ez felér a bálványimádással. A bálványimádás kategóriájával. Hogy ez a vonulat nem az Istentől van. Akkor sem, ha az ő nevében jó célok eléréséhez adják az emberek elé. Még akkor sem, hogyha valaki sikeres hadvezér. Még akkor sem, ha okos és ügyes, és még lehet, hogy jó indulat is van mögötte. De vallásokat kevertetni, elegyíteni, és isteniként megjelenteni a bűn kategóriájába tartozik. Ezért mondja el Isten ezeknek a birodalmaknak a jellegzetességét, és ezért vonultatja fel, hogy aki akkor él, és kereső ember, Istent kereső ember, őszintén akar élni, nem találja meg a saját vallásában a kimenekedést, mert nem tud neki nyújtani az a vallás semmit. Mert az Istenen kívüli vallások mind azt mondják, hogy hozzál nekem áldozatot, és cserébe én is adok áldást. Te tégy meg nekem értem valamit, mutasd be valamit, és én majd akkor meg tudlak áldani. Egyedül a Biblia Istene, aki arról tanúskodik, hogy a Teremtő nem így működik. A Teremtőhoz áldozatot értünk, mert az ember nem képes önmagáért tenni. A Teremtő tudja, hogy milyen vakká vált az emberiség, hogy hatalmas, nehéz munka van addig, míg valaki végre megismerheti őt úgy, ahogy ő kijelenti magát. Míg elfogadhatja, míg megnyugszik benne, és míg bátran mer valódi segítséget kérni tőle. Ez az egyedüli igaz Isten, aki megmutatja, hogy nem áldozatok sokasságával kell hozzámenni, nincs értelme. Se az ostorozásnak, se az önvádnak, nincs értelme, mert egész máshogy működik a boldogság és a valódi megtisztulás. És ezért ad ilyen súlypontos dolgot ennek az Isten, hogy bár a birodalmak így működnek, és ezt akarják tovább vinni, sikerül is nekik, hatalmat kapnak, és ugye az utolsó mondatban, a 8. fejezetben már így fejezi ki, kecskebakként mutatja be ezt a Nagy Sándori birodalmat. Azt mondja, hogy jön napnyugat felől, ugye még az irányt is megmutatja, hogy honnan jön, az egész föld színére, és annyira gyors lesz, mintha nem is illetné a földet. Tehát a gyorsaságát is bemutatja. Te Isten, neki akkor is lezárta az életét egy elég banális helyzettel, hogy megcsípte egy malária szúnyog valószínű, és így nagyon, nagyon gyorsan vége szakad. És amiről még beszél, és Görögországot saját maga azonosítja be a Szentírás, tessenek majd utána olvasni. És azt is elmondja, hogy ezután, a birodalom után, a harmadik birodalom után, és most fogunk a negyedik birodalomhoz érni, a harmadik birodalom után egy furcsa dolog történik, hogy ez a nagysándori birodalom négy részre fog szakadni. Ott tetszenek látni egy ilyen lilás részt, egy ilyen sárgás-barnás részt, ezt a zöldest, ezt a legnagyobbat, és Egyiptom és Judea fennhatóságával egy negyedik sötét-barna részt. Erre a négy területre, négy hadvezérre fog rászállni Sándor birodalma, mert elég tragikus volt az élete vége, meg megölték a feleségét, megölték a fiát, meg, mint ahogy a történelem itt is nagyon vérengzős volt. Ezért a hadvezérei veszik magukhoz a birodalmat, négy részre szakad, és ebből a négy részből majd egy kinövi magát, egy kicsiből, a legkisebből, ki fogja nőni magát, ebből fog a negyedik birodalom kijutni. Itt csak az, hogy leírtam, hogy melyik részre szakadás, melyik névvel illettetett. Nagy Sándor öröksége még, ami nagyon-nagyon rá fogja nyomni az utána lévő korszakra a nyomatékát, az az, hogy ugye a hellenizmus, ami elterjedt az egész lakott földön, mondhatnánk úgy is, hogy amit ő kialakított, az az oikumené, az egész lakott föld, vagy ahogy most ismerik, ökumené, ugye a hódításai nyomán a görög és keleti kultúrák keveredését, amiről már említettem, és városalapítások, hatalmas városalapításai voltak, Alexandriát nagyon sok területen létrehozta. Ennek voltak egyébként nagyon szép és hathatós eredményei. Az ő utódállamaiban következik be az, hogy a kultúrát olyan nagyra értékelik, a zsidóság kultúráját is, hogy az az első korszak a időszámításunk előtt 200-as években, amikor úgy gondolják, hogy az egyik hatalmas könyvtárába ott kell lenni a zsidóság könyvének is, és akkor fordítják le a világon először az Ószövetséget görögre, és ugye ez a Septuaginta. Aztán a görög nyelv nyilván világnyelv volt, a tanulás a kereskedelem nyelve, a művészetek nagy életre keltek, aztán a filozófiák keveredése, ez erősen rányomja majd a bélyegét a kereszténység kialakulása után az egyházatják gondolkodásmódjára is. Bejönnek a misztérium vallások, mert ugye Nagy Sándor tudatosan kultusz szerzett magának, és ehhez ugye az uralkodói kultusz, amiről szóltam is, megváltó képében, Epifánész néven, az istenség megjelenése képében teszi ki magát, és a zsidóság ennek az idejében, a diaszporákban élő zsidóság erősen hellenizálódik. Ez az addig hol kevésbé, hol jobban, de komolyan vett Ószövetséget már át és átitatja a sokisten hit újból, és keveredik akár a halálról való gondolkodás, a halál utáni állapotról való gondolkodás, és ezért van az, hogy amikor az evangéliumokat olvassuk, akkor zsidó vezetők kérdésként próbálják feltenni, hogy na akkor most hogy lesz, hogyha meghal egy nőnek az egyik férje, a másik férje, és ki lesz a férje, és át vannak itatódva már a hellenizmussal. De hogy miért is fontos számunkra az a történelem, amit nem szerettünk olvasni, most se biztos, hogy be tudtuk fogadni, mert Isten megjelent egy olyan vonulatot, amivel a negyedik birodalmat teljes reflektorfénybe fogja állítani. A negyedik birodalomról majd mint vadállatról fog beszélni, ezt most nem fogom önöknek elmondani, de a jellegzetességeit magá hordozza, mind az előző három birodalomból visz magával valamit, ki is növi magát, és az eszmerendszere ezen alapul. A vázlatproféciák jelentősége a Biblia saját önvallomása szerint, amit mondtam is az elején, hogy miért fontos számunkra. Azt mondja Jézus Máté 24. fejezetében, ugye a következő vázlatproféciában, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, aki olvassa, értse meg. Az az ember, aki nem veszi teljesen komolyan, vagy nem nem teszi magát oda ehhez, bár lenne lehetősége, az lehet, hogy veszíteni fog, mert nem annak fogja felismerni a hatalmi dolgokat, mint amik. Nekünk a bibliai kijelentések tájékozódási pontok. És valóban lesznek olyan dolgok, amikor el akarnak hitetni. Azt is mondja Dániel végén, hogy tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Kifejtődik a proféciák sokasága, megérthetővé válik jelenések könyve is, amit ugye János apostol kapott Pátmos szigetén. A következő, ami miatt fontos nekünk ezekkel foglalkozni, hogy ne lehessünk megcsalhatóak, ne csaljon meg titeket senki, semmiképpen. Nem emlékeztek, hogy megmondtam nektek, amikor még nálatok voltam, mondja ugye Pál apostol ismerve a dánieli kijelentéseket, mert hamis tanítók jönnek. Ez is egy bibliai kijelentés, hogy sok hamis tanító jön Krisztus nevében, és sokakat elhitetnek. És ugye jelenések könyve pedig így szól róla, hogy bizonyságot teszek mindenkinek, aki a könyv profétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz. E könyvben megírt csapásoknak veti Isten alá őket, és ha valaki elvesz a profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét is eltörli az életkönyvéből. Tehát nem lehet a proféciákhoz csak úgy emberi módon hozzáállni, mert konkrét dolgok vannak abban lefektetve. Én ennyit gondoltam a mai napra elmondani, de tudom, hogy én könnyebb helyzetben vagyok, mert közel 30 éve foglalkozom ezzel. És nekem ez így kerek. De én tudom, hogy ennyi idő alatt átadni, megértetni nem biztos, hogy sikerül. És lehetnek rések, hiányosságok, meg nem értett dolgok, kérdések. Ezért kérem most önöket arra, hogy ha valakiben ez felmerült, legyen bátor, tegye fel, beszéljük át, mert akkor tudunk kerekebb képet kapni a dolgokról. És mint ahogy múltkor is mondtam, a ránk eső rész, a negyedik birodalomnak a hatásai, azok meg a következő alkalommal várnak ránk, hogy valóban ne lehessünk meg becsaphatóak. Kinek milyen gondolata támad, esetleg milyen kérdése? Érthető volt-e valamelyes legalább? Ha nem, akkor melyik rész nem? Ilyenkor mindig bátorság kell, de én azt mondom, hogy egy ilyen kis körben nyugodtan lehetünk bátrak. Én egyébként, amikor kezdtem a Bibliával foglalkozni, akkor a legjobb részek mindig akkor voltak egy előadás után, amikor kérdeztek. Én nem mertem sose, én sem, de mindig figyeltem, hogy ki mit kérdez, és akkor mint a szivacs szívtam magamba, jegyzeteltem. Persze úgy éreztem, hogy ezt értem, és hazamentem, és kukot nem tudtam volna elmondani, de akkor pillanat úgy éreztem, hogy ezt értem. Érthető-e az a vonulat, ami próbáltam kifejteni, hogy mi volt a célja mindegyik pirod, Attila?
Akkor talán említetted, akkor létszős mondjál pár szót arról, hogy nem beszél Kínáról, Mongóliáról, Egyiptomról, esetleg az asztékokról, de azok is nem világban van.
Igen.
Ezt felteszik az emberek, ezt a
kérdést. Igen, jogos.
Hát, hogyha már a mai dolgot is hozzáhoztad, akkor például, hogy amikor mi még a régi rendszerbe jöttünk, akkor Szovjetunió is nagy hatalom volt. Ugye például voltak olyanok, akik meggondolták, hogy a kommunizmus az egy antikrisztusi hatalom. Meg ilyenek.
Nagyon jó, és köszönöm, nagyon jó a kérdés. Ugye azért is, mert most, hogyha valaki azt mondja magáról egy hatalom, hogy ő Isten ellenes, vagy ateista rendszeren épül, de igazságot akar létrehozni, akkor szerintem, meg a Biblia szerint is, az valamelyest látható. Tehát kijelenti magáról, hogy ő mivel nem akar szóba állni, és mit képvisel. Akármilyen vékony lábakon áll az a rendszer, vagy akármilyen ugyanolyan fals vonulatok jönnek elő az emberi bűnök miatt, de látható azon, hogy nem keveri bele az Istent. Vagy ha még bele is keveri, mint más rendszerek esetleg, de akkor a sajátját, és azt nyomatja. De ezeknél a birodalmaknál, Nabukodonozornál indult el a fő kérdés, hogy hogy lehet egy olyan örökké tartó, egy Istenen alapuló birodalmat vezetni, ahol a politikai háztartás mellé be van emelve úgy az egy Isten kérdése, hogy azon mindenki a magáit tudja, hogy próbáltam is elmondani, és ezért mindenki a magáinak tudja, és ez egy összetartó, kohéziós erő lehet, hogy minél tovább maradjunk meg ennek a melegében. Röviden így tudom vázolni. Így érthető, hogy ezeknél a birodalmaknál ez volt a fő kérdés, Nabukodonozornál még csak pedzegette, de Isten őt meg tudta állítani. Belsacárnál, az unokájánál, aki az édesapjával volt társuralkodó, ott már ítéletre hozza elő ezt a kérdést, mert azt mondja, hogy te végignézheted Nabukodonozornak a vívódását, hozzám való viszonyát, párbeszédét, üzeneteimet. Te itt tivornyázol a templomban, és tudod magadénak ezt a rendszert. Te ezen akarsz épülni, és ezen akarsz uralkodni. Téged már ítéletre kell, hogy előhozzalak, mert nem tudok veled olyan párbeszédet folytatni, mint nagyapáddal, mert ő akármilyen keserves áron, de belátásra jutott, hogy ez a szerep az enyém, mert én tudom egyedül, hogy hogy lehet a bűnt kezelni. És idegen aspektusokat belevéve, nem kezelve van a bűn, hanem halmozva, ráadásul úgy, hogy becsapják az embereket. És ez már Isten szerint a bűn magasfokú kategóriája. Nagyon nagy bűn, amikor vezetők nem azt teszik, amit kellene. Elő lesz mindenki hozva azért, amit igazságtalanul tesz. De a legnagyobb igazságtalanságok azok a vezetési rendszerek, amelyek olyan hatalmat kívánnak maguknak, és olyan áron, hogy tényleg az emberek egy összevegyített vallásrendszer melegénél legyenek úgy becsapva, hogy magukénak érezzék, és ők mondjanak önként igent rá, mert abban nincs lázadás. Azt lehet vinni. Ott lehet bármilyen újabb hatalmi dolgot elérni. Anélkül, hogy azt éreznék, hogy rajtuk zsarnokoskodnak. Mert ez egy elfogadható eszmerendszer. Nem tudom, így már egy kicsit közelebb van, hogy ennek a vonulata, és nyilván a következő alkalommal lesz leginkább nyilvánvalóvá számunkra, hogy miért áll meg a negyedik birodalomnál? Hát azóta annyi minden történt. Annyi, egy évszázadon belül is, annyi minden háború van, annyi hatalmi törekvés van, annyi összeütközés, annyi felül kerekedés. Miért áll meg ennél? Pontosan ezek miatt, a tendenciák miatt, mert a negyedik birodalom építi ki teljes mértékben ezt az eszmét. És Isten, ahogy mondtam is, bizonyos szempontból világít meg dolgokat. A Jelenések könyvében az ő egyháza szempontjából világítja meg ugyanazt a korszakot, amiben a negyedik birodalom kiteljesedik. Csak az egyháza szempontjából, hogy mire kellene, hogy figyeljenek, persze nem tudtak figyelni, erről majd fogunk szót ejteni. Én is így voltam, ne izguljanak. Minél többet foglalkozik vele az ember. És ne nekem higgyenek, olvassák Dániel könyvét. Tehát leginkább azzal lehet előbbre lépni, hogy olvassák. Mert meglátásom szerint ennek nem azért van értelme, és nem úgy van értelme, hogy eljövünk és meghallgatjuk. Ez egy nagyon jó dolog. Én is végtelenül hálás vagyok, hogy eljöttek. Mert sokkal jobb ennyi embernek beszélni, mint háromnak, bár én háromnak is szívesen. Tehát azért, mert többek leszünk tőle. Tehát amikor azt mondja Isten, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Tehát a Teremtő Isten erre hívja fel a figyelmet, akkor azért ott biztos, hogy vannak olyan elemek, amikben mi belemennénk. Mert jó szándékú emberek vagyunk. Ide azok jönnek, akik jó szándékúak. De a jó szándékú emberek is becsaphatóak. És ettől nagyon szeretne Isten minket megőrizni, hogy tudjunk különbséget tenni. Legyen egy úgymond radar a fülünkben. Mikor kislány voltam, én egy ötödik késői gyerek vagyok, és édesapám nagyon féltett. Én még nem éreztem, hogy miért, mert olyan boldog gyerekkorom volt, hogy tényleg egy biztonságos család melegében élhettem, de ő tudta, hogy akkor már rabolnak el gyerekeket, mert mindent, és állandóan durmuzsolta a fülembe, hogyha az utcán valaki azt mondja, hogy ülj be az autójába, vagy kínál valami, meg ne hallgass, vagy ha be akar jönni valaki, amikor egyedül vagy itthon. Tehát ő is adott nekem olyan dolgokat, hogyha találkoztam volna ilyen jelenséggel, akkor inkább megriadok, mint hogy elhiggyem annak az embernek a kedvességét. Most ez egy nem teljesen jó hasonlat volt, csak ez jutott eszembe, hogy ne lehessünk becsaphatóak, és ne lehessünk megcsalhatóak. Ezért adta az Isten ezeket a kijelentéseket. Hát, hogyha nincs másnak kérdése, vagy esetleg utána is lehet beszélgetnünk, akkor én köszönöm szépen a figyelmet.